Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádságban kérjük az Urat, hogy hallgasson meg minket. Mennyi atyánk, olyan jó te ígédről gondolkodni, téged magasztalni, így összejönni egybe. Még akkor is, hogyha a te ígéd tükröt tart elénk, amiben fáj belenézni. Fáj meglátnunk magunkat, a mi állapotunkat, az elveszettségünket. Kérünk ezért most, hogy ne csak szembesíts magunkkal, hanem gyógyíts, vigasztalj a te ígéddel, így kérjük szent lelked áldó jelenlétét. Amen. Istenünk életünket megújítani akaró igéje, megírva található Ézsaiás könyvének 29. fejezetében a 9-től a 24-ig terjedő versekben, amit az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetek most közöttetek. Elmúljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg. Legyetek részegek, de ne bortól tántorogjatok, de ne az italtól, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárta szemeiteket, a profétákat, befőtte fejeiteket, a látnokokat. Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha írástudó ember kezébe adják, és azt mondják, olvasd el, ő azt válaszolja majd, nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig írástudatlannak adják az iratot, és azt mondják, olvasd el ezt, ő azt válaszolja majd, nem tudok olvasni. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk. Micsoda fonákság. Egyenrangú talán az agyag a fazekassal, mondhatja az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak. A homály és sötétség után újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt. Mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó, kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert peres ügyekben, és törbeejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sávad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet, szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévegő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Kedves testvérek, miért jöttünk ma ide? Mit jelent az számunkra, hogy bűnbánati Isten tisztelet? Talán esetleg azt, hogy hogy kiállok ide, és felsorolok egy halom bűnt, hogy mindenki válassza ki magának azok közül, amelyik rávonatkozik, jól kiszínezem, hogy biztosan felismerjétek. És a végén majd azt mondom, hogy azt mondja az Úr, hogy ez nem helyes, és ne csináljátok. Közben magatokban pedig azt gondoljátok, hogy mit gondol rólam ez a lelkész, nem is ismer minket, miért mondja ezeket, vagy azt, hogy hát igen, most megint rátapintott arra, amivel küzdök, de én azt tudom magamtól, nem kell ezzel állandóan ostorozni. Vagy talán azt kell, hogy jelentsen bűnben a ti alkalom, hogy kiállok ide, és rátok pirítok, hogy szégyenérzetetek legyen, hogy nem csináljátok azt, amit az Úr kér, hogy nem gyakoroljátok a testvéri és felebaráti szeretetet, és hogy ebből jó lenne minél gyorsabban megtérni. És közben meg jogos lenne az a gondolat, hogy miért is vonom kétségbe a ti megtéréseteket, bár lehet, hogy tényleg többet tehetnék, de hát ilyenkor karácsony alkalmával egyébként is jobban odafigyelünk erre. Különben is ne az én házam táján söprögessen a tiszteletes úr, hanem másnál, azoknál reklamáljon, akik nem tesznek semmit. Vagy esetleg azt jelenti, hogy kiállok ide, és ahogy szokták mondani, szerecsen mosdatást végzek, hogy az Isten kegyelmét, amit ő ugyan ingyen ad, de én azt még olcsósítom, és azt mondom, hogy minden feltétel, minden odaszállás nélkül, minden döntés nélkül, minden elköteleződés nélkül mindenki megkapja. És ezzel egy kicsit ilyen szenilis öregemberré minősítem át Istent, mint aki nem tudja, hogy mit tesz. Persze erre sokan mondanánk azt, hogy hát ez jól esik a lelkemnek, főleg, hogyha rólam vagy szerettemről van szó, hogy biztos legyek abban, hogy Isten megkenyörül rajta. De amikor azt hallom, hogy az ellenségem vagy az ellenfelem is ebben részesülne, akkor már persze háborgok. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak azt kéne mondanom, hogy testvérek, hallottátok a vasárnapi ige hirdetést? Hallottátok azt, hogy úgy szereti Isten az ő teremtett gyermekét, mint hogy az anya szereti a gyermekét, hogy nem akarja őt veszni, hagyni? És hogy hallottátok már ezt, és megértettétek? És ami ott elhangzott kérés, hogy keresétek az Istent, hogy beszéljetek vele, ezt meggyakoroljátok? Vagy lehet, hogy csak azért gyűrünk ilyenkor össze, mert ez egy hagyomány, hogy az úrvacsora Isten tisztelet előtt el kell jönni, hogy valamit rendezzünk, hogy esetleg van bennünk egy olyan dolog, amivel tudjuk, hogy nem állhatnánk meg Isten előtt, de ezért jó lenne letenni. Mert akkor a végére úgy megtisztulva érezzük magunkat, akkor már azt merem mondani esetleg magamról, hogy hát most már méltó vagyok arra, hogy úrvacsorát vegyek. Vagy lehet, hogy pont az ellenkező oldala van, hogy rájövök arra, hogy én egy bűnös ember vagyok, és igazándiból a kegyelemre rászorult, és hogy ezért kell az úrvacsorához készülődnöm. És miközben ezeken így gondolkodtam, az íróasztalomon észrevettem egy számlát. Egy számlát, amit a keresztkérdések részvevői kaptak. Egy nagyon érdekes számla ez. A kiállító, mondhatnám is, hogy a szállító, az én vagyok. Persze mindenki a saját nevével kapta. A címzett, a vevő, vagy aki ezt kapja, az nem más, mint Jézus Krisztus. És szépen tételesen fel vannak sorolva a bűneim. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy nem az van ráírva, hogy halasztott fizetés. Nem az van ráírva, hogy majd, tudom, 30 nap múlva. Nem, az van ráírva, hogy már kifizetve. Le is van keltezve. Teljesítés dátuma, nagy péntek. Tudunk-e így a bűnbánati alkalomra gondolni, hogy igazándiból ez a számla már mindenkinek rendezve van. Sokan tudjuk ezt, és mégsem így éljük az életünket, mégsem ennek a tudásnak a fényében telnek a napjaink. És Itt térnék rá Izraelre, hogy ők is ilyen állapotban voltak. Hiába tudták azt, hogy Isten mennyi mindent tett értük, hogy megszabadította őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, hogy végigvezett őket 40 éven keresztül a pusztába, ahol gondoskodott róluk, hogy az megígért földet megadta nekik. Tudták azt, élték azt sokáig, hogy Isten a mindennapjaiknak a része, hogy Isten velük akar lenni. Sőt, amikor mondta nekik Isten, hogy na, megharagudtam rátok, nem megyek veletek, akkor még Mózes könyörgött, hogy Uram, nincs értelme, egyedül tovább mennünk, fölösleges, csak hogyha ha te velünk jössz. És mindennek a tudásnak a birtokában mégsem így éltek. Pedig csak egyszerű feladatuk lett volna, hogy ezt megéljék, és a többi nép elé mutassák, hogy ők legyenek Istennek a tanúi, hogy bemutassák Isten nagyságát, dicsőségét és jogos igényét minden egyes emberre. Ezzel szemben azt látjuk, hogy mindig elfordultak tőle, mindig a saját pecsenyéjüket csütögették, és igazándiból a kiválasztottság érzésük, tudatuk az, mondhatnák úgy is, hogy egy elitizmushoz vezetett, egy felsőbbrendűség érzéshez, ami odaig ment, hogy ők bármit megtehetnek, nekik mindent szabad, és senki se tud nekik ellenállni. És annyira átformálta ez a gondolata az életüket, hogy nem követték Istent, nem bíztak Istenben. És ezzel szemben mennyire furcsa egyébként, hogyha megnézzük, hogy mennyire vallásosak voltak, hogy jártak a templomba, hogy áldozatokat mutattak be, megtartották az ünnepeket. Külsőre nézve teljesen rendben lévőnek tűnt. A templomba járás, a vallásgyakorlás, mondhatnánk is, hogy a kultusz életnek a fenntartása arra volt jó, hogy magukat rendben tudják, és hogy azt gondolják, hogy Istennel szemben nekik van lehetőségük igényt benyújtani. Mi megtettük a saját részünket, mi tiszteltünk téged, és akkor most rajtad a sor. Tedd meg, amit mi kérünk. És amennyiben nem teszed meg, és hát ezzel szembesültek, hogy Isten azért nem egy kívánság teljesítő automata volt. Tehát ha ő nem teszi meg az ő részét, akkor nekünk pedig jogunk van elfordulni tőle, jogunk van más megoldáshoz folyamodni. Eszembe jutott Arany Jánosnak egy verse, amiben egy szőlős gazda, akinek éppen a jégeső veri el a szőlőjét, gondolkodik, majd fog egy húsángot, kimegy, és ő is elkezdi verni a szőlőt, és így szól, hogy lám, uram, lássuk, ketten együtt mire megyünk. Mert hogyha ez a bolond istók volt, ugye, akinek ez a gondolata volt, hogy ha már vesznie kell valaminek, akkor menjünk biztosan, tegyük tönkre teljesen. És hányszor vagyunk mi is így a saját életünkben, hogy veszélybe kerülünk, és ahelyett, hogy a segítséget kérnénk, hogy megmenekülni szeretnénk, hogyha valami nem úgy történik, hogy elterveztük, vagy ahogy vártuk volna, akkor átcsapunk mi is egy ilyen pusztító üzemmódba. Csapkodunk magunk körül, csapkodunk az ellenségeinkre, az ismerőseinkre, a családtagjainkra, és bizony csapkodunk saját magunkra is. Ebben nagy rutinunk van. Vagy hallottuk is vasárnap, hogy vádoljuk magunkat, hogy már ugyan megbántuk azokat a bűnöket, de mégis nagy előszeretettel újra felemlegetjük. Már csak azért is, mert mellé teszik azt, hogy hát megbántam, de Isten mégsem vette el a következményeket. Megbántam, de akkor miért jutnak mindig eszembe? Miért nem ad teljes felejtést számunkra Isten? És ebben a helyzetben jön az a gondolat, hogy ha Isten nem teszi, amit kell, akkor majd én megteszem, akkor majd pótszerhez nyúlok, akkor majd kitalálom, hogy mivel bódítsam az eszemet, mivel tompítsam a fájdalmamat. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazságos az Isten, igazságos Úr, és megadja a lehetőséget. Azt mondja, hogy te dönthetsz. Bódítod magad, elnyomod a gondolataidat, iszol, menekülsz a valóság elől, vagy pedig segítségért fordulsz hozzám, figyelsz rám, engedelmeskedsz, és a valóságban élsz. Hogyha átfogalmaznám a költő gondolatait, akkor ez így hangozna, hogy Isten azt mondja, gyermekem, lássuk meg, mire megyünk ketten. És ez történt Izraellel is. Így szólt az ige, hogy elmúljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg. Legyetek részegek, de ne bortól tántorogjatok, de ne az italtól, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Hogyha ezt választjátok, hogy ti tudjátok, hogy mi a jó, hogyha nem akartok foglalkozni az én akaratommal, mondja Isten, akkor szabad, sőt. És azzal szembesülünk, hogy igazándiból azt se tudom, hogy mi történik, hogy mi megy előre. Hogyha most így a mai napokban gondolunk bele, akkor készülünk a karácsonyra, díszítjük a lakást, főzzük a lakásvételeket, és közben ott van bennünk a gondolat, hogy lehet, hogy nem lesz semmi. Lehet, hogy megtiltják a családi összejöveteleket is, lehet, hogy ahogy a WHO szorgalmazza, hogy zárjanak le mindent. Aggódhatunk emiatt, rohanhatunk, hogy minden meg lesz-e időben, és közben ott a bizonytalanság. És ez a rohanás, ez a bizonytalanság, ez felőrli az embert, elfárad, kimerül, összezavarodik. És ez nem csak egyes emberre igaz, hanem mintha a mai társadalomnak, a mai világnak ez lenne az alap motivuma, hogy azt se tudom, hogy mit csinálok. Mint ahogy Izraelnek a választott vezetői is, Istentől távolodtak, nem foglalkoztak vele, és odaig jutottak, hogy nem néztek sem Istent, sem embert. Sodródtak csak a különböző politikai erőterek között, próbáltak menedéket találni Egyiptomnál, Asszíriával szembe. De ez nem számított semmit. De Isten nem hagyta őket annyiba, hanem figyelmeztet őket, próbálta megmenteni, hogy hát gyermekeim, van más megoldás. Ugyan megígértem, hogy ennek az elfordulásnak ítélet lesz a vége. Ugye, hogy Ézsaiás erről folyamatosan szól, hogy jön a büntetés, már látják, hogy ott van a készülődő hadsereg, már Izraelt, az északi ország részt már elfoglalja, jön Jeruzsálem felé, de még van lehetőség, hogy ezen változtassatok, hogy megtérjetek, egy utolsó esély. És Ézsaiás most is erről szól, de megdöbbentő, mert nagyon reményteli az, ahogy ő szól. Egyik oldalról persze ott a figyelmeztetés, látjuk a strusszpolitikát folytató embereket, azok, akik inkább homokba dugják a fejüket, mint sem, hogy szembesüljenek azzal, amit Isten kíván. Utána viszont látjuk Istennek a cselekvését, az ő ígéretét, akinek viszont pontos tervei vannak. Ő nagyon is tudja, hogy mit akar, és a kezében tartja a jövőt. És talán nem túl barátságos ránk nézve, de legalább őszinte. Ugye azt mondja ez az ige, hogy Isten népe, süketek és vakok társasága. Süketek és vakok, mert nem figyelnek a próféta szavára. Nem hallgatnak rájuk. Erre megint azt mondja Isten, hogy hát akkor lássuk, mire megyünk együtt. Nem figyeltek a prófétákra se, akkor bezárta a szemeiteket, a prófétákat, befőtte fejéteket, a látnokokat. Akkor elveszi még azt a lehetőséget is, hogy így tovább lépjenek, vagy így megmeneküljenek. Izrael népe szembeáll Asszíriával, aki világbirodalmi ambíciókra törekszik, de vajon milyen ez a szembenállás? Az egyik oldalon ott van Izrael, a piciny egér, szembe a hatalmas harci elefánttal, Asszíriával, és olyan, mintha a kisegér felfúvalkodottságában szeretne belerúgni az elefántba, hogy bosszút álljon rajta, mert az megsértette valamivel. Ez tényleg egy valós szembenállás. Nevetséges, hogyha az erőviszonyokat megnézzük, hogy milyen esélye is lenne a kisegérnek, a kisegér Izraelnek az elefánt Asszíriával szemben. Milyen esélye van a mai kisegér embernek a korunk nagy globális elefántjaival szemben? Hogyan mehetne szembe a hívő ember a kor szellemével? Hogy vajon lehet-e erkölcsre és tisztaságra, vagy tisztességre hivatkozni, vagy csak erkölcstelenül lehet a jóléthez hozzájutni. Mert hogy ez a világ félre söpör mindent, ami jó és erkölcsös lenne. Most, hogyha az esélyeket latolgatjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez reménytelen. Azonban a kisegér mögött ott áll valaki sokkal nagyobb. Ott áll mögötte az Úr, Izrael szentje. Mert hogy Isten népének a sorsa Isten kezében van. Aki sokkal hatalmasabb Asszíriánál, aki sokkal hatalmasabb a mai világ erőinél. És ez a történelem ura pontosan tudja, hogy mit cselekszik. És ez a reménységünk, hogy az ő kezében van a mi sorsunk is. Ezzel szemben, ha azt nézzük, hogy az emberek mit mondanak, hogy mi reakciónk. Egy sportszer gyártónak a szlogenjét hoznám ide, hogy általában mindig ezt mondjuk, hogy just do it, ezt meg tudjuk tenni, mi erre képesek vagyunk, mindenhez így állunk hozzá, hogy felszívjuk magunkat. De kedves testvérek, tudjátok, hogy ez a szlogen honnan származik, hogy mi az eredete? Az a reklám szakember, aki a Nike-nek ezt javasolta, az ott tipródott, hogy mi lehetne az a szlogen, ami olyan ütős, hogy megfog minden embert, és egy újságíró barátjával beszélgetve hallott egy történetet, hogy egy többszörös gyilkos halálra ítélt, akit éppen a kivégzésére vittek, az volt az utolsó szava, az volt az utolsó mondata, hogy gyerünk, csináljuk. Ez annyira megtetszett neki, hogy átvette és elvitte a sportszermárkának. Ez mennyire görbetükröt tart elénk, hogy igen, mi emberek arra vagyunk képesek, hogy megcsináljuk, de az igazándiból a halál felé törekvés. Arra, hogy pusztulásba rohanjunk. Talán csak ezt tudjuk sürgetni. Ezzel szemben Istennek teljesen más az elképzelése. És Ézsaiás egyébként erről beszél is. Nagyon képesen beszél arról az eltévedésről, amiben az Isten népe van. Azt, hogy mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, azt, hogy rossz úton járnak, hogy a vallásos cselekedeték annak a gyakorlását úgy folytatják, mint hogyha abban merül neki az Istennel való kapcsolattartás. Sőt, igazándiból ez a vallásos gyakorlat, ez nem védi meg őket Istennek az ítéletétől, mert hogy ugyanúgy büszkeséggel töltik el magukat, hogy megtartják a szabályokat, de Istennel szembe fordulnak. Mondhatnánk is, hogy Istent az ember kiszolgálójának tekintik. Tehát ahogy ezt a kábultságot Isten kiárasztja, azt a képet használja, amikor ugye Izraelben mutatják be az áldozatot, annak különböző formája vannak, és a legvégső, a záró mozzanat az italáldozatnak a bemutatása volt, ami teljessé tette az egész áldozat bemutatást, és azt mondja Isten, hogy Ézsaiáson keresztül, hogy te elkezdted a tévegést, a tévútonjárást, a kábultságot, a velem való nem törődést, és én ezt, ahogy te az italt öltöd az oltárra, én úgy öntöm ki rád a kábultság lelkét, úgy teszem teljessé a te téveigésedet, hogy a magatok választotta úton az Istentől elfordult életben teljesek legyetek. Mire megyünk ketten együtt? És ezt a kábultságot, ezt úgy is lehetne fordítani, vagy érteni, hogy egy mély alvás, mintha a kóma lenne, ami már igazándiból nem is élet. Persze biológiailag még él az ember, de már nem tud a cselekedeteiről, már nem tud döntést hozni, már csak sodródik az eseményekkel, nincs ráhatása a dolgokra, teljesen ki van szolgáltatva a körülményeknek, a körülötte lévőknek, akár jót, akár rosszat akarnak vele. Az Áháb király történetében, amikor ugye hívja a prófétákat, hogy megtámadják-e a másik országot, akkor ugye olvassuk ott, hogy jelentkezik a hazugság szelleme, hogy elmenjen és megtévessze őt, hogy a csatára rávéve a vesztét okozza. Ilyen ez a kábultság, ilyen ez az eltévedésnek a betetőzése. Isten elveszi a népétől a szemeit, a prófétákat, és a fejét, a látnokokat. És Ézsaiás sok mindenről beszél egyébként az igében, ha végignézzük, mint hogy az ellen is tettem fel, hogy miről is kéne, hogy szóljon a bűnbánati Isten tisztelet, ő is beszél itt politikáról, gazdagokról, szegényekről, egyénről, társadalomról, erkőstelenségről, bűnről, sőt, kemény kritikát fogalmaz meg ugye magával a hitnek a megélésével kapcsolatban, azt mondja, hogy ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csak betanult emberi parancsolat. De miközben ezeket mondja, mindig Istenre mutat. Mindig Istenre mutat, de nem munkakori kötelességből, nem azért, mert meg akar felelni valakinek, hanem azért, mert meg van győződve az igazáról. Mert Ézsaiás látta a magasságban trónoló királyt. És így bárki, akár például az asszír király mondta volna, hogy ő a legnagyobb a világon, Ézsaiás pontosan tudta, hogy ez nem igaz. És olyan jó ezekre rátekinteni a saját életünkbe, hogyha vannak ilyen tapasztalataink, ilyen meglátásaink. Hogyha magammal szembenézek, akkor igen, azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan szakasza az életemnek, amikor az életem trónján én ültem, nagy E-vel, nagy N-nel, még annak is a tetején koronával, és akkor egyszer csak szembesültem azzal, hogy hogyan is bánok másokkal, hogyan bánok a családtagjaimmal. És ez összetört. És ebben az összetörtségben, ebben tudott megszólalni Jézus hangja azt, hogy gyere, én átölellek, itt vagyok, én szeretlek. És ez volt az a lehetőség. Ez a lehetőség, amikor azt mondhatom, hogy tovább megyek slendriánul, hogy nem foglalkozok vele, vagy azt mondom, hogy igen, Uram, itt az életem, vigyed, vegyed, és csinálj vele, amit akarsz. Tisztítsd meg, valami jobbat adj vissza, mert magamtól ez nem megy. És Ézsaiás ugyanezzel a lelkülettel hirdeti azt, hogy Isten valami újat akar tenni, meg fog újítani mindent. Az ő újjáteremtő hatalmáról szól. Mert hogy a süketek meg fogják hallani az írás beszédét, az igét, a vakok pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Így mondja el, hogy ő hogyan fogja újjáteremteni az embert, hogyan akarja megmenteni az tőle elfordult embert, hogy kihozza a lelki vakság állapotából. És az Úr az ítélet után egyszer csak bejelenti, hogy mi lesz a folytatás, bejelenti a jövőre vonatkozó terveit. Lehet, hogy mi emberek, sőt azt mondom, hogy lehet, hogy én nem adtam meg neki az őt megillető helyet az életemben. Lehet, hogy nem gondoltam, hogy ő szuverén úr, és azt tesz, amit akar. Lehet, hogy bölcsebbnek gondoltam magam nála, de őt ez nem korlátozza. Ő nem olyan, amilyennek én elképzelem, hanem ő olyan, amilyen. Övé marad mind a hatalom, mind a bölcsesség, mind az uralom. És nem kér engedélyt arra vonatkozóan, hogy mit fog tenni. És ugye itt azt olvastuk, hogy rövid időn belül Istennek a időmértéke szerint rövid időn belül megtörténik ez a megújítás. És elég érdekes, hogy írja, hogy megdöbbentő módon ez a megújítás még akár a teremtés rendjének, vagy teremtésnek az állapotának a feje tetejére állításával is járhat. Azt írja, hogy a Libánon, ami mindig is egy erdő volt, ahonnan folyamatosan ugye vitték a fákat az építkezéshez, ez a Libánon kert lesz. És a kert, ami egyébként meg éppen, hogy csak növényeket, mondjuk káposztát, salátát termet, abból pedig erdő lesz, annyira meg fog erősödni. Mert hogy Isten valami elképzelhetetlent fog tenni. Ahogy hallottuk, valami csodálatosat, amin meg fogunk döbbenni. Igen, a bűnös ember meg fog térni. Vagy ahogy az új szövetségből ismerjük, hogy a vámszedő, aki rádöbben az ő bűnösségére, szétosztja a vagyonát, vagy az egyház történelemből, hogy a világfi, aki mindenfele éli az életét, és a császár szolgálatában áll, és át tudja adni az életét, és hű szolgája lesz Istennek. És talán az igazi lehetetlen is bekövetkezik, amit a legnehezebbnek tartunk elgondolni, azt, hogy Isten engem is megváltoztasson. Mert sokszor mi magunkat annyira reménytelenek tartjuk, hogy hát velünk már ne is törődjön, mert úgyse történik semmi. És mégis valami történik. És ez a nagy átalakulás az, amiről olvastunk, hogy azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, és hogy a vakok szemei pedig látni fognak. És újra örömüket ledik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt. Mert hogy minden korábbi tapasztalatunkat felülíró lesz ez az élmény. És Jákob gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet, mondja Isten. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael Istenétől. És ez a rettegés, ez nem azt jelenti, hogy attól félnek, hogy most agyon sújtja őket, mert valami rosszat csináltak. Azt gondolom, hogy sokkal inkább jelenti azt ez a rettegés, vagy inkább félelem, hogy szánom azt, hogy Uram, hogy mennyi időt eltékozoltam az életemből, amit nélküled éltem. Rettegést attól, hogy a másik, a mellettem levő, akár családtagom, akár barátom, kollégám, ő Isten nélkül éli az életét, és hogy ez mennyire rettenetes, hogy milyen rossz, és hogy ez motivál-e minket arra, hogy elmondjuk az örömhírt. De lehet annak is a félelme, hogy nem fogok-e félre magyarázni valamit, hogy nem leszek-e éppen botránykő a másik számára. Mert nagyon könnyen tudunk lenni. A szájunkkal lesz mondjuk, a cselekedeteinkkel más teszünk, és a kettő nem találkozik. Vagy amit előszeretettel teszünk, én biztos sokszor elkövettem, hogy betűkből törvényfalat építek a másik köré. Aztán persze magamat is jó bezárom ebbe, de igazándiból ez gúzsba köti a másikat, és ahelyett, hogy a már meglévő rabságából Isten szabadulását hirdetve, vagy az Istentől való szabadulást hirdetve tudnák neki segíteni, ehhez kötök rá még egy csomót. Biztosan meg ne tudjon moccanni. Ézsaiás azonban azt mondja, hogy Isten mindent újjá fog teremteni, és ez adja a reményt, hogy újjá fogja teremteni a szívünket, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy nem kell többé marcagolnunk magunkat. Ugyan tartok bűnbánatot, de már azzal az örömmel, azzal a hálaadással, hogy azon a számlán, azon rajta volt ez a bűnöm is. Nem akarom magammal tovább cipelni, le akarom tenni ezt a terhet. Fontos, hogy legyenek ilyen megállások, ilyen pillanatok, de mégis az öröm van mögötte, hogy letehettem. Újra örömünket lelik az alázatosak az Úrban. Miénk a remény? Újra, vagy talán most először, ezt mindenki hozza be, hogy kivirágzik az életünk, hogy amikor azt érezzük, hogy sűrű és átláthatatlan, hogy, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap, akkor bevilágít az Isten kegyelme, hogy megjelenik az élet, hogy kibújik az a kis virág ott a földből, az erdő közepén. Miénk a remény, hogy megerősödhet az életünk, hogy az elesettségeinkből, a meglankadt kezünkből, az elfáradt lelkünkből van megerősödés, hogy Isten meg tud erősíteni minket. Miénk a remény, hogy újra láthattuk, hogy újra hallhatunk, és ez felpesdíti az életünket, hogy rácsodálkozunk arra, hogy mit tett Isten a mi életünkben, vagy éppen a mellettünk levő életében. Miénk a remény, hogy újra képesek leszünk hálát adni, és hogy végre felhagyhatunk az elégedetlenkedéssel. És miénk a remény, hogy átadhatom magam az Úrnak ma is. Hogy szabad vagyok arra, hogy a bűnöm helyett Jézust válasszam. Vajon ezekbe az ígéretekbe, ezekbe a reményekbe belelátjuk-e magunkat? Belelátjuk-e a gyülekezetünket és az egyházunkat? Elfogadjuk-e ezt a reményt, és mindazt, amit ezzel kínál nekünk Isten? És hogyha igen, akkor elfogadjuk azt, hogy nem mi mozgatjuk a dolgokat, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, nem nekünk kell a fontos döntéseket meghozni, hanem Isten az, aki ezeket megteszi, aki újraformál minket, és ez az újraformálás egyben egy felelősséggel is jár. Mégpedig a példaadás és az iránymutatás felelősségével. És ebben, hogyha ezt elfogadjuk, akkor innentől kezdve nem kisegerek vagyunk többé, hanem Istennek a munkatársai. Istennek az eszközei, akin keresztül ő megszólítja a többi embert, akin keresztül bemutatja az ő szeretetét, hatalmát. Isten továbbra is azt mondja, gyermekem, hadd lám, mire megyünk ketten. De most már nem a pusztulás felé törekszünk, hanem az életre, az örök életre. Amen. Háladással jöjjünk mennyi atyánk elé, egy csendes percbe vigyük gondolatainkat az Úrhoz. Mennyi atyánk, bízó szívvel vágyunk hozzátérni. Bizakodik a mi szívünk, hogy tényleg nem a bűneinkben kell élnünk, nem csak a fejmosás, nem csak a szembesítés az, ami nekünk adatik, hanem a te kegyelmed is jelen valóság lehet az életünkben. Köszönjük, hogy így tekinthetünk fel a keresztre, köszönjük, hogy ma is van arra lehetőség, hogy kérjük és elfogadjuk te szabadításodat, és köszönjük, hogy te tetted meg az első lépést, köszönjük, hogy igazándiból csak rácsodálkozhatunk, hogy mi mindent tettél értünk. Köszönjük, hogy te már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Köszönjük, hogy te küldted az Úr Jézust értünk. Köszönjük, hogy őt győzelemre vitted a kereszten. Köszönjük, hogy erre a szabadításra tekintve változhat meg a mi életünk. Köszönjük, hogy te így cseréled ki a mi kőszívünket 20 évre. Köszönjük, hogy így csodálkozhatunk rá arra, hogy te hogy szeretsz minket. És köszönjük azt is, hogy azzal a reménységgel lehetünk, hogy többi embert, a mellettünk lévőket, a családtagjainkat, a barátainkat, az ismerőseinket, kollégáinkat sőt, még az ellenségeinket is te meg akarod menteni. Köszönjük, hogy nem kell ezt haraggal és csalódottsággal szemlélnünk, hanem te adsz ebben is felszabadulást, hogy tudjunk örülni. Te fordítod örömre így az életünket, hogy örüljünk a saját megtérésünknek, és így örüljünk a többieknek is a hozzád fordulásáért. Így kérjük a te kegyelmedet, a te vigasztalásodat azoknak, akik gyászban vannak. Kérjük a te kegyelmedet és megerősítő szabadításodat a betegséget hordozóknak, te adj enyhülést és gyógyulást. Köszönjük, hogy a hitükben gyengélkedőket te tudod felkarolni. Köszönjük, hogy így karácsonyra készülve, az ünnepre készülve nem egy még megtendő rohanásra kell gondolnunk, hanem elcsendesedhetünk, hogy elég az, ami van, elég az, amit te adtál, hogy a te kegyelmed a legtöbb, ami lehet, történhet velünk, ami lehet velünk. Kérjük, hogy hadd legyél te beszédtém a karácsonyi asztalnál. Kérünk, hogy hadd legyél te beszédtém a hétköznapjainkban. Kérjük, hogy hagyd tudjuk hozzád igazítani tényleg az életünket. Nem a mi erőnkből, hanem a te kegyelmedből, a te átformáló szeretetedből. Hálát adunk így az imádságért is, hogy hordozhatjuk egymást abban, így hozzuk eléd egyházunkat, országunkat, a világot, a természetet, mind-mind sóvárogva várja a te megjelenésedet, a szabadításodat. Kérünk, hogy így őrizd a népedet, és vezess minket. Kérünk, hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.